Kult Szerda. Podcast a műkereskedelem és művészeti élet kulisszatitkairól, nem csak műértőknek. A mikrofonnál Nagy Zsófia Nóra, művészettörténész, kurátor. A Bodó Galéria és Aukciós Ház galéria vezetője beszélget vendégeivel és társműsorvezetőivel. Az első évad meghívott társműsorvezetője, Sípos Tünde, művészettörténész, kurátor.
Ez itt a Kult Szerda Podcast második adása.
Zsófi
és Tünde vagyunk. Művészettörténészként pedig meghívott vendégeinkkel beszélgetünk a műkereskedelem és a művészeti élet kulisszatitkairól. Az előző adásunkban egy jól ismert magyar kortárs művészt, Elfzámbó Istvánt láttuk vendégül, aki mesélt nekünk a műkereskedelmi sztoriairól is. Ezért meghívtuk a közösségi médiában is már népszerű Nóra gyűjtemény tulajdonosait, hogy elmeséljék saját történeteiket a műtermek, aukciók és műalkotások magával ragadó kalandos világából.
Szeretettel köszöntjük a vendégeinket, dr. Szabó Andrást és Simon Nórát, a Nóra gyűjtemény tulajdonosait. Sziasztok!
Szia!
Sziasztok!
A honlapotokon az a bejegyzés fogad minket Kozák Gábortól, hogy a Nóra gyűjtemény egy fiatal, lendületes, dinamikusan fejlődő gyűjtemény, amely már túl van az indulás fázisán, és jelenleg egyszerre van az elmélyülés és a szélesedés időszakában. Nagyon tág a gyűjtemény horizontja, megfér benne a klasszikus, modern, a kortárssal, a hard edge, a geometrikus, a lírai expresszionizmussal és a popárttal. Mielőtt részletesen belemennénk a gyűjteményetekről való beszélgetésbe, kérlek mondjatok néhány mondatot magatokról, mivel foglalkoztok és hogy hogyan kerültetek közel a műgyűjtéshez, Nóra.
Szeretettel köszöntünk mi is benneteket és a hallgatókat, köszönjük szépen a meghívást. Én Simon Nóra vagyok, én nyelvtanárként dolgozom egy gimnáziumban, Szolnokon angol-spanyolt tanítok, a férjem pedig dr. Szabó András orvos. Dolgozik. És hát a Nóra gyűjteményből én vagyok természetesen a Nóra, a gyűjtemény pedig András, aki tulajdonképpen annak idején elkezdett foglalkozni a műgyűjtéssel, őt kezdte el először érdekelni ez a hobbi, és aztán egy pár év múlva én is csatlakoztam hozzá, és most már én is nagy örömmel veszek részt vele kiállításokon, aukciókon, és gyűjtjük együtt a festményeket.
Kétfajta ember van, aki gyűjtőnek születik, és van, aki nem. Én az első kategóriába tartozom, gyerekkoromtól kezdve gyűjtöttem mindent, bélyegeket, régi pénzeket, jelvényeket, illetve régiségeket, és ez utóbbi, ami megmaradt a felnőtt koromra is. Valahogy kialakult nálunk, hogy amikor külföldön jártunk, akkor régi tárgyakat, főleg régi szobrokat vásároltunk szuvenírként, és ez egészen 2004 novemberéig tartott, amikor is én az egyik barátommal kimentem Szíriába, egy ilyen egyéni szervezésű körútra, Szíria, Libanon, és a városlátogatások mellett jutott idő a régiségek vásárlására is. Mikor hazafele mentünk ugye a repülőtérre, gyakorlatilag az egyik bőrönd az csak régi tárgyakkal volt tele. Annak rendje és módja szerint természetesen a repülőtéren lekapcsoltak minket, engem rövid időre börtönbe zártak, és el is vették az összes műtárgyat, és ezzel együtt elvették a kedvünket és a régi tárgyak gyűjtésétől. Tehát ez a korszak, ezek az antik tárgyaknak a gyűjtése ezzel nagyjából le is zárult.
Egy mondatot hozzáfűzhetek? Én mindeközben nyugodtan szoptattam a 2-4,5 éves ikergyermekünket, ugyanis felhívtak, mert hát nyilván ugye csúszás volt a hazaérkezés. Egy héttel később tudtak így hazaérkezni, felhívtak ugyan, hogy egy héttel tovább maradnak, de hát természetesen a fedő sztori az az volt, hogy a piacon a hátizsákból kilopták az útlevelüket, és hát sajnos ilyen figyelmetlenek, óvatlanok voltak, és ezért, mivel új útlevelet kell készítetni, stb., ezért egy héttel meghosszabbodik az út. Tehát hál' Istennek így nem apadt el a tejem.
Nem akartak azonnal az igazsággal szembesíteni
téged. Így van, csak amikor hazaértek, akkor tudtam meg a valódi történetet.
Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy így zajlott az első vásárlásod?
Így zajlott az első vásárlás, illetve az első műtárgy, amire így konkrétan emlékszem, az egy tájföldi utazáson történt, egy kis aranyozott bronz Buddha szobor, tehát ez az első műtárgy, amit annak lehet nevezni, ez a mai napig megvan, és amikor ez a korszak véget ért, azért megmaradt a műtárgyak szeretete természetesen, és amikor lehetőségünk volt, akkor mindig benéztünk egy-egy régiség üzletbe, akár külföldön, akár Magyarországon, és 2006-ban történt az, hogy megláttunk egy nagyon szép Kádár Béla festményt, és az volt az első festmény, amit megvettünk. Természetesen hamis volt.
A közösségi médiát említettem a felvezetőben, hogy már onnan is ismerhetjük a gyűjteményt, viszont ott, ha végigböngésszük a fotókat, akkor főleg kortárs művekkel találkoztunk. És akkor mi volt ez az első kortárs mű, amit megvásároltatok, vagy hogyan fordultatok akkor a régiségek és a klasszikus festmények után a ma élő alkotók felé?
Hát ugye volt egy fokozat, tehát ha valaki elkezd gyűjteni festményeket, akkor nagyon-nagyon sokan a modern klasszikusokkal kezdik. Mi is, ugye Kádár Béla, Sejber, Benegéza, nagy nevek. És akkor utána volt lehetőségünk Szolnokon egy galériától nagyon szép tótmenyhét képeket vásárolni. Azok mind eredetiek, tehát Zsellér Jenő bevizsgálta, eljött hozzánk, megnézte. És akkor tótmenyhértől már nem olyan nagy távolság a kortárs. Az első kortárs mű egyébként Konok Tamásnak a festményei voltak, azok mind a mai napig megvannak. A régi, klasszikus, modern képénk azok már nincsenek meg.
És jelenleg mi az a koncepció, ami alapján vásároltok, és hozzávetőlegesen hány műtárgyból áll a gyűjtemény?
Hát jelenleg körülbelül olyan 150-200 festményből áll a gyűjteményünk, és a kortárs műveken belül is azért, mint ahogy a divatot illetően is változik az ízlésünk, ott is tapasztalható egy ilyen változás, de azért vannak művészek, akikhez ragaszkodunk, akikhez akár személyes kapcsolat fűz, már szinte barátinak mondható kapcsolat is akár, és különböző helyekről szerezzük be ezeket a festményeket, akár tőlük személyesen, a műtermeikből, aukciókon, galériákból, így zajlik nagyjából.
Jelenleg mit gondoltok, hogy a honlapon szereplő bemutatkozó, az most is megállja a helyét a gyűjteményre vonatkozóan, vagy most már kicsit másképpen gondolkoztak a vásárláskor?
Hát ugye az 2016-ban íródott, ha jól emlékszem, és azóta azért változott maga a gyűjtemény is. Tehát most már csak kortárs műveket vásárolunk, illetve csak kortárs művekből áll maga a gyűjtemény. Fontos azért egy gyűjteményen belül, hogy legyenek hangsúlyok. Ugye, ahogy ránk jellemző, egy olyan kettőség, hogy van egy komoly oldalunk, és van egy ilyen játékos, vicces oldalunk, ez megjelenik a gyűjteményben is. Tehát van egy nagyon szép tótmenyhért kollekció, ez egy olyan 20 festményből áll, és ehhez kapcsolódnak azok a művészek, akikre hatott Tóth Menyhért, tehát Gál József, Lóránt János Demeter, Felugosi László, Bukta Imre, tőlük vannak képeink, illetve van ez a játékosabb oldalunk, ami a gyűjteményen belül ilyen popártos, szürrealista képek formájában jelenik meg, elsősorban Nagy Krisztától, illetve Evzámbó Istvántól.
Ugye ismerjük mi egymást az Öntözés tavasszal kiállításunk rendezése óta, és akkor is megfogalmazódott ott a nézőközönségben az a kérdés, hogy mikor döntöttetek úgy, hogy kiléptek a nyilvánosság elé, és csináltok egy honlapot a Nóra gyűjteménynek, és egy nevet adtok neki, és gyakorlatilag bátran vállaljátok, hogy idézőjelbe persze, mert természetesen erre büszkének lehet lenni, hogy milyen mi tartozik a gyűjteményetekbe.
Hát ez most egy jó kérdés, tehát előbb-utóbb ez a dilemma mindenkinél felmerül, de igazság szerint most minden az Instagramon található, tehát minden az online térben. Hogyha valami nincs rajta az Instán, az nem létezik. Tehát igazából egy művész ugye ahhoz, hogy befusson régebben, az kellett, hogy írjanak róla, kiállításokat szervezzenek, ugye a kurátorok beemeljék a kánonba. Most azzal, hogy például ugye itt van ugye Keresztesi Botond, akit nagyon szeretünk, veled is voltunk nála a műtermében, ő például elkezdte felrakosgatni a képeit az Instára, és gyakorlatilag onnan keresték meg külföldi galériák is, illetve ő a festményének az 50%-át külföldön tudja már értékesíteni. Úgyhogy ez az online tér, főleg ez az Instagram, ez nagyon jól működik, és hát mi is úgy döntöttünk, hogy így tudjuk igazából tartani a kapcsolatokat, így tudunk levelezni művészekkel, galériákkal, és hogy ez mindenkinek előbb-utóbb valamilyen szinten ugye jövedelmezik.
Tehát először nem is a reprezentálás volt a cél, hanem az, hogy ti ismerkedhessetek nyilvános platformon több művésszel, és hogy így kerüljetek velük kapcsolatba. Ez tényleg egy nagyon új irány.
Nagyon jól látszik abból, amit elmeséltek nekünk, hogy milyen sok időt töltöttek azzal, hogy a gyűjteményetekkel foglalkoztok. Tulajdonképpen ez mennyi elfoglaltságot jelent, főleg, hogy így professzionálisan űzitek ezt a másodmesterséget, vagy hogy is fogalmazom. Tehát, hogy van egy polgári hivatásotok, és mellett ez egy nagyon komoly szakmai munka is.
Igen, igen. Hát gyakorlatilag azért még hobbinak nevezném, de valóban a szabadidőnk jelentős részét részét kiteszi, illetve akár egy külföldi nyaralás során, külföldi utak során is beiktatunk, hát a gyerekekkel is, már most felnőttek ők is hozzá, hogy értékeljék ezeket a programokat. Kiállításokra, múzeumokba, galériákba, tehát szeretünk tájékozódni. Természetesen ott is elsősorban a kortárs műveket tekintjük meg, azokat látogatjuk. Illetve nagyon szeretünk, ahogy már említettük is, a művészekkel is baráti kapcsolatba kerülni akár, és hát a szabadidőnk egy részében, például Evzámbó művész úrral is elég sok időt töltünk.
És akkor jól gondolom, hogy ti ezekkel a műalkotásokkal együtt is éltek. Említettétek, hogy sok darab számból áll már a kollekciótok. Hogy kell ezt elképzelnünk? Valóban kín vannak a falakon az alkotások, vagy időnként cserélitek őket?
Hát erre büszkék vagyunk, hogy gyakorlatilag ez szinte az összes mű, ez a 150-200 festmény, ez nap mint nap látható, tehát kint vannak a falainkon a házunkban. Annak idején nagyon hát érdekes és vicces volt, mikor a tervező, aki a házunkat tervezte, megkérdezte, hogy mégis mi legyen a koncepció, mik a főbb szempontok a ház tervezésénél, és András mondta neki, hogy elsősorban minél több festményt szeretnénk majd kiállítani, tehát hogy úgy tervezze a házat, és hát kérdezte, hogy persze, természetesen, mert hogy hány festményünk van. Hát mondtuk, hogy egy, mert akkor valóban annyi volt, tehát akkor kezdődött ez a dolog, de valóban már akkor ezek szerint a fejünkben volt, és láttuk azt, hogy ezt szeretnénk folytatni, és most már tényleg minden festmény kint van, és örülünk neki, hogy nem, mint nagyon sok akár műgyűjtő társunknál is, becsomagolva, beraktározva tartják, mert egyszerűen ugye nincs nekik hely és tér.
De az egy, az nem a Hamis Kádár Béla volt?
Nem, az már egy kortárs mű volt 2006-ban.
Igen, az már egy eredeti volt.
Hát ugye tele van a rendelőm is festményekkel, tele van a ház, és most vagyunk azon a szinten, hogy most fogytak el a helyek. Úgyhogy hoztunk egy komoly döntést, és akkor most nemrég vásároltunk Szolnokon egy lakást, ami egy ilyen klasszikus polgári lakás, kétszobás, nagy falfelületekkel, és elhatároztuk, hogy az lesz egy ilyen kis vendég lakás, illetve egy galéria, plusz tároló helyekkel. Úgy akarjuk megcsinálni, hogy ilyen kihúzható sírrendszerrel ezek a képek láthatóak legyenek. Tehát, hogy mindig, hogy jön akár egy ismerősünk, meg tudjuk neki mutatni, mi is meg tudjuk ezeket a képeket nézegetni. Tehát nem szeretnék azt a klasszikus raktározást csinálni, hogy ott vannak a képek becsomagolva, és akkor ugye nem látjuk őket. Illetve most karácsonykor kaptam Nórától egy festőállványt, ami ott van a nappali közepén, és akkor a legújabb alkotások mindig először oda kerülnek, és akkor ott tudjuk ugye nézni, illetve gyönyörködni benne.
És van még olyan, aminek elmozdíthatatlan helye van, ami biztosan egy bizonyos helyen van, és onnan nem kerülhet el?
Hát például a Tóth Menyhért gyűjtemény, egyrészt a koncepció miatt együtt vannak ezek a képek, festmények, illetve ők olyan helyen is találhatók a házban, a falakon, ahonnan nehéz mozgatni, tehát van egy ilyen praktikus oldala is a fix festményeknek, illetve úgy próbáljuk őket elhelyezni, hogy egymást erősítsék, tehát ez is fontos, hogy tényleg olyan képek, olyan művészek festményei kerüljenek egymás közelébe, vagy egymás mellé, amelyek erősítik egymást.
Most már akkor lassan két évtizede foglalkoztok műgyűjtéssel, és tudtok esetleg tanácsot adni kezdő műgyűjtőknek, hogy milyen akadály ütközhetnek, hogyha műgyűjtésbe fognak. Ugye meséltél egy elég erős kezdési incidenst ott a reptéren. Van-e még esetleg valami ilyen példa az elmúlt lassan két évtizedből, amire emlékeztek?
Igen, tehát én azért elég sokszor belefutottam hamis képekbe, illetve legutóbb vettünk egy hamis Matis Tolcs szobrot, aminek ugye rendőrségi ügy lett a vége. Tehát ugye felderítettek egy ilyen hamisító bandát tulajdonképpen, akik elárasztották ilyen hamis szobrokkal a piacot, és ugye engem is beidéztek, mint tanút, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodájának, nyomozó főosztályának, vagyonvédelmi alosztályának, műkincsvédelmi részlegéhez. Úgyhogy a tanácsom mindenképpen az, hogyha valaki képet vásárol, hogyha nem a művésztől veszi közvetlenül, vagy ha nem megbízható galériától, akkor először vizsgáltassa be.
Vagy akár a művészt is személyesen volt már, hogy megkerestük, megkértük, hogy nézzen rá arra a festményre, hogy az az övéje, vagy nem, és így is szűrtünk ki gyakorlatilag hamis képeket.
Úgyhogy ez tényleg egy komoly probléma Magyarországon, itt a hamis képek.
Mennyire jellemző, vagy volt-e esetleg olyan nálatok, hogy egy kis anyagi rizikót bevállaltatok, mert annyira megtetszett akár egy kortárs kép, ugye, aminek az esetében várható értéknövekedés, de ebben nem lehetünk biztosak. Tehát, hogy van, amikor az érzelmeitek magával, magukkal ragadnak benneteket?
Andrást elég sűrűn, de hál' Istennek eddig még azért nem nagyon fogott mellé. Tehát amiben ő érezte a potenciált, és nem csak az érzelmei, hanem úgy valahogy egy kicsit a jövőbe vetett elképzelései megvalósultak, ott azért azok bejöttek, azok a vásárlások.
Hát az én első mentorom, Szolnok, ugye galerista barátom, azt mondta, hogy András, három dolog számít egy festmény vásárlásán. Az első, hogy tetszen a kép. Tehát azért csak én nézem, csak az én falamon lóg, úgyhogy ez a legfontosabb szempont. A második, hogy jó áron vedd meg, ugye ez kell már azért egy tudás, hogy ismerd a piacot valamilyen szinten. A harmadik pedig, hogy legyen benne potenciál. Tehát, hogy olyan művésztő vásárolja olyan kvalitású képet, ami esetleg később ugye értékében növekszik, hát ezt azért nem tudod 100%-osan kiszámítani, de nem is kell mindig. Tehát, ha van egy kép, ami nem olyan nagyon drága, kortársmű, tetszik neked, akkor szerintem vedd meg.
Illetve azért a személyes kapcsolatok a művészekkel az engem mindig befolyásol érzelmileg, és ott tényleg előbb-utóbb megpróbáljuk azt a művet szerezni vagy megvenni, mert az egy pluszt ad hozzá, illetve otthon is, ha nézegetem azt a képet, akkor eszembe jutnak akár Evzámbó Csikének a sztoriai, vagy Nagy Krisztával is nagyon jó barátságban vagyunk, már szinte tényleg ilyen barátnői viszonyban, magánéleti problémáktól kezdve mindent megbeszélünk, és az ő művein keresztül és érzem az ő jelenlétét, tehát ez is egy szempont szokott lenni.
De azért alapvetően a legfontosabb, hogy a műnek, a műtárgynak meg kell állni a saját magában, tehát a maga az érzelem, a jó viszony, hogy a művész azért ne ragadtass el az embert.
Ne felejtsük el, hogy amellett, hogy magángyűjtők vagytok, mi úgy ismerkedtünk meg, hogy egy klubnak is a tagjai vagytok, a műgyűjtő klubjának, és ugye mi a Bodó Galériában a műgyűjtő klubjának tudtunk rendezni tavasszal egy kiállítást. Milyen gyakran találkoztok a klubtagokkal, és hogyan néz ki egy ilyen találkozó?
Hát először is szeretnénk gratulálni még egyszer, és megköszönni a lehetőséget ehhez a kiállításhoz, mert fantasztikus szervezés volt tényleg, és nagyon profi vezetés, és tényleg le a kalappal, tehát nagyon örültünk, hogy a klubunk első bemutatkozása az ilyen körülmények között történhetett. A klubtagokkal sajnos a COVID idején nyilván nem volt lehetőségünk olyan sűrűn személyesen találkozni, de online rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy beszélgetések, akár meghívott előadókat meghallgatva kérdéseket tehettünk fel nekik, egymás gyűjteményeiről beszélgettünk, az új szerzemények bemutatása a klubtagoknak, azok értékelése, és hát mióta, hál' Istennek, ugye lehet személyesen is találkozni, azóta több kiránduláson, ebéden vettünk részt a tagokkal.
Illetve gyűjtemény látogatáson, tehát saját gyűjteményeinket is bemutatjuk ugye egymásnak, illetve legutóbb a Vas gyűjtemény néztük meg így közösen Veszprémben.
Elmondjátok akkor a hallgatók számára, kérlek, hogy kik tartoznak a műgyűjtő klubjába, és hogy akkor mi volt a konkrét cél ennek a megalapításával.
Igen, hát akkor én sorolom a neveket, ugye Kacsuk Péter, Kovács Nimród az Egri borász, Péter ő informatikus, Juhász László egy siófoki gyűjtő vállalkozó, akkor ugye a Völgyi Miklós, Skonda Mária, Hracki László, akkor ugye a Nóra gyűjtemény, Kazák Gábor, illetve a Pauker gyűjtemény, tehát a Vértes Gábor, aki sajnos nemrég elhunyt, úgyhogy ez a kiállítás, ami nálatok volt, ugye róla is volt egy ilyen megemlékezés.
És a feleség és a család folytatják ezt a műgyűjtést.
És a közös cél, amiért megalapítottátok magát a klubot, ez az eszmecsere volt, a tapasztalat megosztás.
Igen, ez egy abszolút, mondhatjuk, hogy ilyen civil szerveződés, tehát ugye a közös érdeklődési kör, ami így összehozott minket. Maga az egész világ, tehát ez a művészek, műtárgyak világa, tehát ez a közös érdeklődés, ennek a szeretete, ez, ami így összetart
minket. Hát és esetleg ennek a népszerűsítése tényleg. Mi azért a fiatalabb korosztály közé tartozunk a klubtagokon belül, tehát az is nagyon jó szerintem, hogy a különböző korosztály is képviselteti magát, és így tényleg meg tudjuk osztani egymással az érdeklődési köröket.
És érdekes, hogy milyen sokféle foglalkozásúak vagytok benne magában a klubban, hogy milyen sokan foglalkoztok műgyűjtéssel valamilyen szinten, mert ez jól mutatja, hogy igazából ez egy nyitott terep, ahová bárki becsatlakozhat, és akár mintaként megnézheti a ti kollekciótokat, vagy a klubnak az érdeklődési körét, mert egy nagy támasz lehet, illetve információ szerzés és biztatás is, hogy mások is bátran belefoghassanak a műgyűjtésbe.
Így, hogy ismeritek egymás gyűjteményét, és látjátok egymás gyűjteményébe tartozó műveket, biztos van olyan, amit irigyeltek a másiktól, vagy amit tőletek irigyelnek. Van esetleg olyan konkrét mű, nem feltétlenül a klub gyűjteményeiből, amit egyszer megvehettetek volna, és sajnáltok, hogy nem vettetek meg, vagy éppen elkerült a figyelmeteket?
Tovább megyek, nem csak, hogy irigyeljük esetleg egy-egy művét a klubtársunknak, klubtagunknak, hanem akár ajánlatot is tettünk már, illetve tőlünk is kértek már képet megvételre, és zajlottak is le végül is ilyen sikeres ügyletek, vagy akár csere is.
Nekem három ilyen mű volt, ugye az első F. Zambó Istvántól a Love Doll, az egy nagy aukciós háznak volt ugye az egyik aukcióján, amiről sajnos lecsúsztam, de később ezt meg tudtam szerezni, ezt a művet. Tehát ugye később előkerült egy másik aukción, és akkor ezt meg tudtam szerezni. A másik ilyen kép Nagy Krisztálnak az egyik főműve, ami a Kizelba galériának az aukcióján volt, ez a Földről felemelsz magaddal. Utólag kiderült, hogy Kacsuk Péterrel licitáltunk egymással. Egészen
komolyan. Még
egészen
akkor nem
komolyan.
Volt klub, tehát nem is ismertük egymást.
És ugye ez a kép végig is életmű rekordot döntött. Nem voltam elég elszánt, úgyhogy ez a kép az Péternél van. A harmadik pedig Bukta Imrének az egyik főműve, az Apám vágya eladó. Ez is egy galériánál volt. Hát nagyon sokáig úgy gondolkodtam rajta, és akkor végül is túl sokáig gondolkodtam, tehát lecsúsztam erről a képről. Aztán láttam később egy kiállításon, és akkor Kozák Gabival beszélgettem, hogy az ő kiállításuk volt erről a képről, hogy hát ezt mennyire sajnálom, mert ugye ez egy főmű, milyen jó lett volna ezt megszerezni, és akkor mondta Gabi, hogy hát itt van mellettem Szabolcs, ő vette meg, Tariska Szabolcs, úgyhogy ezt a képet is nagyon sajnálom. De hát egyszer talán. Hát,
illetve azért a klubtagok összetartását mutatja az is, hogy nagyobb aukciók előtt, ahol azért többen részt szoktunk venni, akár egy körtelefon vagy ott konkrétan már az aukció helyszínén is egy kis egyeztetés történik, hogy ki mire szeretne menni.
Taktikai
igen,
megbeszélés.
Így van, és hogy egymást akkor ne nyomjuk el, vagy ne licitáljuk túl, vagy hogy akkor neked ez, nekem az, tehát hogy tényleg
ez azért szerencsés, mert én, mint aukció vezető és galéria vezető, annyira jól látom, hogy mik azok a művek, amikre jól ismerem a vevőket, és tudom, hogy ők is ismerik egymást, és esetleg egymásra licitálnak, és hát természetesen ez a galériának csak jó, hogy egy valódi verseny alakul ki magán az árverésen, de hogyha ezt nem beszélik meg, vagy nem beszélitek meg előre egymás között, akkor ugye akadhat olyan, hogy tényleg magának az árverés hevének az uh-huh. eseménye, vagy eredményeképpen nagyon magasra is fölmegy az adott műnek az ára.
Nem, ebben tényleg maximálisan együtt szoktunk működni.
De egyébként ez olyan dolog, hogyha valaki aukción vesz egy műalkotást, igazából az aukció az igazi értékmérő. Tehát ugye mindenki fogja tudni, hogy ezért a festményért mekkora pénzt fizetett ki valaki. És onnantól ez a viszonyítási alap. Tehát tudják, hogy az a festmény mennyit ér, az a művész ezáltal ugye hova árazódik be. Tehát én hát egy bizonyos határig nem bánom, hogyha mondjuk a becsérték felső sávjához közel közeli összeget fizetek a festményért, jobban örülök ennek a történetnek, mint hogyha mondjuk egyedül én vittem volna el azt a festményt kikiáltási áron.
De hát ez nyilván az értéktartás, szempontjából, igen. Ez is egy fontos szempont. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk a mai napon, és reméljük, hogy még a Bodó Galériában is tudunk közösen kiállítást szervezni, illetve hogy folytatjuk ezt a közös műterem látogatást, mert ez egy nagyon élvezetes dolog.
Köszönjük szépen, és előre is sok sikert kívánunk majd az őszi aukciós szezonra, ami az adás megjelenésének idejével fog egybeesni, hogyha lesz majd olyan műtárgy, amit akkor kiszemeltek. És Zsófi, nálatok a Bodó Galériában mi várható az őszi aukciós szezonban?
Nálunk most nagyon izgalmas ez az év vége, ugyanis hát minden évben elhatározzuk, hogy fixen ugye egy karácsonyi aukciót fogunk tartani, aztán szerencsére, és ezt tényleg szerencsének mondhatom, és örömmel mondom, hogy egyre több műtárgy érkezik a galériához, egyre ismertebb a galéria, úgyhogy az utóbbi években már azért tavaszi árverést is kétszer tartottunk, de idén most már őszi árverésünk is lesz, úgyhogy ez lesz az első őszi októberi árverésünk, úgyhogy erre is mindenkit várunk szeretettel.
És reméljük, hogy a hallgatók közül is sokakkal találkozhatunk majd ezen az aukción, mert hogy ezek nyilvános események, bátran be lehet nézni, és aki kedvet kap, természetesen műalkotásokat is szerezhet magának. Köszönjük a figyelmet, és köszönjük a beszélgetést.
Köszönjük a meghívást.
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.
A Bodó Galéria és Aukciós Ház a Kultszerda Podcast megvalósításának támogatásával Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy hallható formában is közvetíthessük a műkereskedelem és a művészeti élet legizgalmasabb témáit. Ha érdekel a műgyűjtés, az árverések, mindenképpen kövessétek a Bodó Galéria oldalait is a közösségi platformokon. Elkészült a Kultszerda Instagram oldalunk is, ahová folyamatosan feltöltünk képanyagot beszélgető társainkról, a felvételen elhangzott történetekről és természetesen az említett művekről is. Kattintsatok ránk ezen a felületen is.